Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a teát.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat, s kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek elébe. Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és fölszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat. Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg ők vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. A később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak. Uram, uram, nyisd nekünk ajtót! De ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Ez a példabeszéd is, mint Jézusnak meg annyi története, valahol éppen ott kezd ki bennünket, ahol leginkább biztonságban érezzük magunkat. Ott tesz föl kérdéseket, ahol azt gondoljuk, hogy éppenséggel itt nincsenek kérdéseink, a mi kérdéseink máshol vannak. Mert hiszen, amikor elhangzik ez a mondat az okos szüzeknek a szájából, nem adunk az olajból. Menjetek el, vegyetek a kereskedőnél magatoknak. Akkor ez éppen az a pont, ahol azt gondoljuk, hogy na hát, ha Jézus nem áll oda valamelyik mondat mögé, akkor ez éppen ez. De éppen Jézus ebben a történetben azt mondja, az okos szüzektől hangzik el ez a mondat, hogy menjetek, vegyetek a kereskedőnél magatoknak olajat. Ott kerül elő tehát egy kérdés, ahol arra a legkevésbé számítunk. És azt mondjuk, hogy hát, na most akkor hogy van az evangéliummal? Hát hol van a segítőkészség? Hol van az együttérzés? Hát, ha magunkat képzeljük bele a történetbe, tehát csak egy kis jó szándék van bennünk, nem, de az történik, hogy elkezdünk egy picit töprengeni, hát hogy lehetne ott megfelezgetni az olajat, majd ügyesen, akkor fele világít, fele nem világít, valahogy ügyesen, csak az eleje vége világít, a közepe ott valahogy igazodik, és akkor, mikor jön az ünnepélyes pillanat, azért mindenkinek lesz egy kis olaja, hát van bennünk ennyi jó szándék, hogy el tudjunk kezdeni ötletelni, hogy hogy lehetne azért ügyesen megoldani ezt a helyzetet. Nem véletlen, nyilvánvaló, hogy Jézus éppen egy ilyen történetet hoz, ahol ott teszünk föl kérdéseket magunknak, ahol azt gondoljuk, hogy nincsenek kérdéseink. És ebből a szempontból az okos szüzek válasza tulajdonképpen nagyon következetes, mert mi az okos szüzek okossága? Egyszerűen szólva az, hogy az életet folyamatnak tartják. Az Istennel való kapcsolatot is folyamatnak tartják, és az életben nagyon sok mindent folyamatnak látnak. Ezért, amikor kérnek tőlük olajat, továbbra is megmaradnak az okosságuknál, és azt mondják, most adhatnánk nektek olajat, de miután mi ezt az egész helyzetet szintén egy folyamat részeként látjuk, ezért már előre el tudjuk képzelni, hogyha most adunk olajat, és mindannyian égetjük a lámpásainkat, akkor pont amikorra kellene, akkor már senkinek sem lesz benne olaj. Az okosak hűek az okosságukhoz. És tulajdonképpen itt merül föl a kérdés, miközben az okosak kitartanak az okosságuk mellett, vagyis hogy folyamatnak tartanak valamit, egyszerűen szólva az egész életet látják a maga a folyamat jellegében, beleértve az Istennel való kapcsolatot is, ez mintha szeretetlenségig vinné őket. A gyerekekkel beszélgettem erről délelőtt. Azt kérdeztem tőlük, mondjátok csak, ha a szeretet rövid, vagy a szeretet hosszú, másképpen szeretünk-e? Azt mondták, ha a szeretet rövid, akkor elég, ha megsimogatom a kutyám. Ha hosszú, ólat kell neki építeni. Aztán megkérdeztem tőlük, ha van rövid szeretet, meg hosszú szeretet, akkor mondjátok meg nekem, mit jelent az, hogy a csokoládét hosszan szeretjük? De az első válaszok így hangoztak, nagy táblát kell venni. Aztán azt mondta egy gyerek, ne, ha nem nagy táblát kell venni, akkor lassan kell lenni. Aztán megjelent egy nagyon sajátos válasz, egy kisfiú azt mondta, meg kell venni a tábla csokit, de bele se szabad fogni. Akkor marad a leghosszabban meg. Nem tudom, hogy ezt egy aszketikus vagy spirituális válasznak tekintsük-e. Végül aztán volt egy gyerkőc, aki azt mondja, hát ha hosszan szeretem a csokit, hagyok belőle másnapra is. És aztán a végső kérdés pedig így szól, na mondjátok meg nekem, légy szíves, hogyha egy férfi hosszan szeret egy nőt, akkor azt hogy csinálja? A gyerekek tudják, mert itt ült egy 5 éves kislány. Az 5 éves kislány azt mondta, na hát, ha egy férfi hosszan szeret egy nőt, akkor feleségül is veszi. És aztán egy másik 6-7 éves kislány, érdekes, a lányok nagyon tudták, hogy szeret egy férfi, ha hosszan szeret. Azt mondja ez a 6-7 éves kislány, na hát, ha egy férfi hosszan szeret egy nőt, akkor mindig, amikor elmegy otthonról, átöleli. És aztán ott ült elő egy kisfiú, ő meg azt mondja, na hát, ha egy férfi hosszan szeret egy nőt, meg is csókolja. A mai példabeszédnek az üzenete az, hogy lehet röviden szeretni és hosszan. Hogy az életet láthatom folyamatnak, és láthatom valahogy egyszerűen csak a maga pillanatszerűségében, de hogyha csak a maga pillanatszerűségében látom, akkor nem tudok úgy szeretni, mint amikor hosszan szeretek. Folyamatszerűen szeretek, életre szólóan. És ez éppen, ami a kérdéseinket még élesebbé teszi. Hát, ha másképpen szeretek, ha röviden szeretek, vagy ha hosszan, ha az életet pillanatában látom, vagy folyamatában, akkor nem egyszer úgy történik, hogy ami a pillanatszerű látásmódban szeretetlenség, az, hogyha hosszú távon nézek, éppen fordítva van. Nagyon sajátosan a hosszú szeretetnek a jele. Ezért most szeretnék néhány példát hozni. Mit jelent az, hogy hosszan szeretni? Az Istennel való kapcsolatunkban nagyon sokan egyáltalán magát azt, hogy az Istennel ő kapcsolatban van, az élet hétköznapiságában nem is kapcsolatként éli meg, hanem például azt mondja, szoktam én imádkozni. Nem tudom, hogy amikor valaki azt mondja, szoktam én imádkozni, ez ténylegesen egy kapcsolatnak a minőségét tárja-e föl. Nem lehetséges-e az, hogy ő reggel és este találkozik Istennel. Az találkozás. Teljesen más, amikor én találkozok valakivel, még hogyha többször találkozok valakivel, mintha azt mondom, kapcsolatban vagyunk egymással. Mi egy élő, eleven, kölcsönös kapcsolatban vagyunk, ami folyton, folyvást, külső és belső találkozások folyamata és sorozata. A legtöbb ember azt mondja, én Istennel kapcsolatban vagyok, szoktam imádkozni. Valójában a szinte nem is kapcsolat, hanem két találkozás. Találkozás reggel, és találkozás este. Az nem kapcsolat. Találkozás. Sokan, amikor azt mondják, hát olyan természetszerűen én Istenhez tartozom, hát nem is élnék, hogyha nem tartoznék hozzá. Nagyon szépen hangzik, de lehet, hogy semmi más nem tár föl, az illető összekeverte a kapcsolatot a kapcsolódással. Hát persze, hogy Istenhez kapcsolódunk. Hát nem is tudunk nem hozzá kapcsolódni, nem is tudunk nem hozzá tartozóan lenni, különben nem is lennénk. De azért, mert Istenhez kapcsolódom az életemmel, és ő azt fönntartja, ez még nem kapcsolat, ez kapcsolódás. Mikor leülünk beszélgetni egy társaságban, és hallok egy jó gondolatot, és azt mondom, na én szeretnék ehhez kapcsolódni, és már mondom is a sajátomat, akkor mi nekünk kapcsolatunk van egymással. Hát nincsen kapcsolatunk, én csak kapcsolódtam hozzád, és mondom a sajátomét. Az Istennel való kapcsolatot tehát nagyon sokan a hétköznapiságában egész természetszerűen összetévesztik azzal, hogy találkozásokban vagyok, vagy pedig, hogy kapcsolódom valakihez. Az nem ugyanaz, mint egy hosszú szeretetben, kölcsönös kapcsolatban lenni valakivel. Aztán a második, hogy az életünkben olyan sok minden folyamatszerűen van meg, és annyira nem mindegy, hogy ebben a folyamatszerűségben szeretek-e valakit, vagy pedig mindig csak a pillanatszerűségben szeretek és várok el esetleg a társamtól valamit. Mondom a példát. Hát amikor valaki gyászol, a gyász az egy folyamat. És ebben a folyamatban hogy ne volna lehetséges az, hogy valamikor egészen rabul ejt engem a szomorúság, a veszteség egészen kifacsar engem, és abban a pillanatban szinte meg se tudom mondani, hogy mi az én reményem, hogy egészen elszakítva érzem magam Istentől. De a gyász az egy folyamat. És ha tudom, hogy folyamat, akkor el tudom fogadni, hogy van egy ilyen része is. Akkor ez elfogadható. És magamtól is, és egy másiktól is, aki éppen gyászol, nem várom azt, hogy a gyásznak mondjuk ezekben a mélységeiben éppen engem erősítsen meg a reményemben. És úgy szeressen engem, mint akkor, amikor éppen nem gyászol. Ha a kettőnk kapcsolata is egy folyamat, és a gyász is egy folyamat, akkor abban nagyon sok helyzet és pillanat elfogadható, mint egy folyamatnak a része. Mikor a szerelemnek a lángoló része befejeződik, ha a szerelem egy folyamat, akkor mikor lecseng ez a lángoló rész, nem azt mondom, hogy lehet, hogy nem is te vagy az igazi, hanem azt mondom, ó, a szerelem folyamatában egy következő lépéshez értünk. És a következő lépés meg pontosan így néz ki, ahogyan mi most egymással vagyunk. Vagy például, amikor valaki haldoklik, a haldoklás is egy folyamat. És a haldoklás folyamatában ott van sokszor megint csak az a mélységes szakasz, ami éppen a környezetet, bennünket, a hozzátartozókat nagyon nagy meglepetéssel és sokszor nagy csalódással ér. Ez pedig az, amikor a haldokló dühös lesz ránk. Amikor valaki, aki éppen megy el ebből a világból, éppen velünk kötözködik. Mikor mi azt látjuk, hát mert talán csak egy hete van hátra, vagy egy hónapja, vagy néhány hónapja, és olyan undok lett, hát életében nem is volt ennyire undok, mint most. De mi történik vele? A haldoklás egy folyamat. Mikor az ember érzi, hogy a halállal szemben küzd, előbb-utóbb megsejti, hogy veszteni fog. És akkor összeszedi a maradék erejét, és ott próbál valahogy az erejéről tanúbizonyságot adni maga számára is, ahol tud. És ezért még egy picit próbálgatja az erejét éppen azokban a kapcsolatokban, amelyekben bízik. És tudja, hogy azok talán el tudják hordozni, hogy ő most undok, vagy beszólt, vagy csúnyán szólt oda valakinek. De a haldoklás egy folyamat, és a haldoklóval való kapcsolatunk is egy folyamat. És ezért ezek az állomások és ezek a helyzetek elfogadhatóvá tudnak lenni, és részei tudnak lenni egy szeretett kapcsolatnak. Ha sem a kapcsolatunkat nem érzékeljük folyamatként, sem a haldoklást, állandóan nagyon sok fázisnál, pillanatnál, helyzetnél el fogunk akadni. De nagy dolog az, hogy lehet hosszan is szeretni, nem csak röviden. És mikor hosszan szeretünk, abban nagyon sok minden bele tud férni. Vagy a saját élet utunk is egy folyamat, milyen nyilvánvaló ez. Milyen rettenetes, amikor szülők, mikor megszületik egy pici baba, fél éves, meg egy éves, meg két éves, elkezdik fölkészíteni őt az életre. Ugye az ilyen jó szándékú édesapáknak és édesanyáknak azt lehetne mondani, hogy a gyereket nem kell fölkészíteni az életre, mert él. Tehát nem kell arra fölkészíteni, ami ott van benne. Fél évesen, két évesen, a fészek meleget kell vele megéletni. Hogy átélhesse azt a gondoskodó, óvó, dajkáló szeretetet. És az majd belül fölvértezi őt azzal az erővel, hogy amikor felnőtt emberként kell kiállni, az fog neki menni. Rettenetes, amikor egy életet nem tudunk folyamatnak látni, és mindig mindent sürgetünk, és siettetünk, és minden szakaszban valami olyasmit szeretnénk már belegyömöszölni, ami nem odavaló. Egy pici gyerek, ennyi az idő. Mindjárt befejezzük. Egy pici gyerek, az a csecsemő, már él, köszöni szépen. És mert él, éppen abban az élet szakaszában van, amikor arra van szüksége, hogy átélje a fészek meleget. Akkor azt átéli, éppen mert átélheti, akkor alkalmassá válik, hogy egy következő szakaszba lépjen. A serdülőtől nem várom el, hogy bölcs legyen. Lehet undok, lehet pimasz, lehet nyegle, és igazságtalan is lehet. És bánthatja az apukáját és az anyukáját. És ez nagyon fájhat a szülőknek, de mégis annak van ott az ideje. Most a kérdés az az, hogy én röviden szeretek, vagy hosszan. Van-e olaj kicsi, vagy van olaj sok? Ez akkor a kérdés. Nem is akarom ezt már akkor hosszabban. Zárásként. Miután az élet egy folyamat, és élhetem a maga folyamat szerűségében, ez azt is jelenti, hogy a teljességet nem várom mindig egy adott pillanatban, hanem Isten a teljességet időben elszórva adja. Hogy Isten ebben az életben is megajándékoz a teljességgel, de nem úgy, hogy minden egyszerre az életünkben ott van, hanem ott van gyerekkorban, ami oda tartozik, és fiatalkorban, ami oda, és középkorúságunkban, ami oda, és a teljességet mi egy folyamatban ízleljük meg ebben az életben. És mikor mi a teljességről tudunk, arról a teljességről, ami a vágyaink alapján olyan értékes és fontos, hogy nem akarjuk elereszteni, akkor nem válunk csalódottá, hogyha az a pillanatban nincsen jelen, hanem az időben van jelen. Az élet történetünk egészében van jelen. Egy-egy hosszantartó szeretetben a kapcsolatunkból tárul föl. De nagy dolog az a teljesség, ami az életben, mint a folyamatban a miénk, és nem is mi ragadjuk meg, hanem az ragad meg bennünket. Ezért aztán ezeknek az okosaknak az okossága nekünk is jól jöhet.